Folytatjuk tovább az apostolok cselekedetei egykor és ma című sorozatunkat. A hetedik előadáshoz érkeztünk, és fejezet szerint a 15. fejezet 36. versétől tekintenénk át az eseményeket a 18. fejezet 22-ig tartó verséig. Ezt a részt úgy is nevezhetjük, hogy Pál apostol második missziós útja. Természetesen Lukácsnak, a könyv szerzőjének nem az volt az egyedüli szempontja, hogy minden missziós út, minden állomását részletesen leírja. Beszéltünk 4 héttel ezelőtt az első missziós útról, 2 héttel ezelőtt a jeruzsálemi zsinatról, most a második missziós út kerül sorra, majd aztán a harmadik missziós útba tekintünk bele, de abba csak beletekintünk, mert maga Lukács sem részletezi. Utána pedig már Pálnak a letartóztatása, illetve arra a kérdésre keressük a választ, hogy miért is lett fogoly Pál, és az apostolok cselekedetei tulajdonképp elég nagy idői kihagyásokkal a római úttal végződik. Tudjuk, hogy Pálnak 2 római fogsága volt, a 2 római fogság között, hogy mi vidékeken járt, arról például a könyv nem is tudósít, tehát ennek a könyvnek lelki a szempontja, erkölcsi tanulságokat vonultat fel, tehát nem útleírás. Mégis nézzük meg, hogy a második missziós út, hogy magunk elé képzeljük ezt a körülbelül 4 éves útszakaszt. Ugye fölírtam a tábláról, hogy 49 és 53 között került sor erre a második missziós útra. Milyen városból indult ki Pál, milyen városokat érintett, és hogyan zajlott le ez a második missziós út. Ugye a kiinduló pont Jeruzsálem, ahonnan északi irányba Antiókia felé vették az útjukat az apostolok. Azt olvassuk a 15. fejezet 36. versében, hogy a jeruzsálemi zsinat után Pál azt mondta Barnabásnak, hogy azokat, akik között terjesztették a hitet, látogassák újra meg. Ugye az első missziós út itt Kis-Ázsiában történt, tehát itt a mai Törökország déli részén, tehát ezért mentek Antiókiából Derbébe, Lisztrába, tulajdonképp majdnem ugyanaz az útvonal, legalábbis egy részében, mint az első missziós út. Utána nyugat felé mentek, és itt hát küzdelemmel együtt járó választás zajlott le. Egyrészt szerettek volna dél-nyugati irányba fordulni, tehát a sűrűn lakott és a nagy kereskedelmi helyek felé, mint Efezus felé, de Isten akarata nem ez volt. Erre az útra nem kerülhetett sor, majd szerettek volna észak-kelet felé fordulni, Bitínia felé, de erre az útra sem került sor. Ezeket a bitíniai városokat egy másik apostol látogatja majd meg. Ezt tudjuk Péter első leveléből, amelynek első fejezet, első verse nem véletlenül szólítja meg a Bitíniában levő gyülekezeteket. Itt ugyanis nem Pál apostol, hanem Péter terjesztette a hitet, hanem Isten akarata az volt, hogy nyugat felé jöjjenek, és a régi Trója mellett egy hasonló hangzású kis hely, ez a Troás, innen egy látomás vezeti őket át Európába. A második missziós útnak a nagy jelentősége, egyik jelentősége ez, hogy itt jön át a keresztény misszió Európába, tehát Ázsiából itt kelnek át Európába, különböző kisebb városok érintésével. Az első nagyváros, ahova érkeznek, ez Filippi. Erről majd fogunk beszélni, hogy mi történik Filippiben. Filippitől körülbelül 200 kilométerre van szintén nyugati irányba Tesszalonika, és Tesszalonikától már közelebb van Bérea, és Béreától hát sok-sok kilométerre van Atén, és Aténból jönnek aztán Korintusba. Korintusban ennek a csaknem 4 évnek majdnem a fele játszódik le, másfél évig maradt Pál apostol Korintusban, erről is fogunk majd beszélni. Utána visszatérnek Ázsiába, Efézusba, majd Efézust elhagyva, ugye a hosszabb efézusi tartózkodás a következő missziós útra vár, Rodosz szigetének érintésével tulajdonképpen az apostolok visszahajóznak Cezáreába, és utána majd Jeruzsálembe, Jeruzsálemből pedig ismét elmennek Antiókiába, és majd innen kerül sor a harmadik missziós útra. Azt mondhatnánk, most akkor egy végtében megmutatnám, hogy Jeruzsálemből kiindulva bizonyos keleti, ázsiai részeket érintve átjön a misszió Európába, Macedón és görög városok érintésével, Efézus és újra vissza Jeruzsálem, tehát tulajdonképpen egy ilyen körutat tesznek meg ezen a vidéken, amit itt a táblán mutatok, térképen mutatok. Felírtam a táblára a felkeresett fővárosokat, ahol bizonyos események megtörténnek, tehát Jeruzsálem a kiinduló pont, Antiókia, amelyről már tudjuk, hogy itt nevezték először a keresztényeket keresztényeknek. Antiókiában két részre osztik a csoport, tehát Barnabás Márkot veszi maga mellé, Pál viszont Sílással együtt megy. A harmadik városról, Lisztráról azt kell megjegyeznünk, hogy itt csatlakozik Pálhoz egy harmadik utitárs, Timóteus, és ettől a pillanattól fogva Pálnak Sílás és Timóteus lesz a legközelebbi munkatársa. Nagyon sokat bíz rájuk, nagyon sok helyre küldi őket. Egyrészt olyan városokba eljutott, ott hagyja őket, később, amikor tovább megy, levélben tartja velük az érintkezéseket, később csatlakoznak hozzá, és újra tovább mennek. Tehát innen Lisztrától hárman mennek Troásba, tehát az ókori híres Trója közelébe, innen azért húztam vonalat, átkelnek Európába, és tulajdonképpen ennek a második missziós útnak ennek az európai városok a főszereplői, Filippi, Tesszalonika, Bérea, Atén és Korintus. A mai előadáson is az itt történt eseményekről szeretnék bővebben beszélni. Mi is történt ezekben a városokban? A kereszténység tehát átérkezik Európába, a hitet Európában is terjesztik, természetesen ugyanúgy, mint az első missziós útnál megszoktuk, először zsidók között. Ugye a kérdésünk az, hogy hogy zsidókkal találkozunk Európában, és ennyiféle helyen, ennyiféle városban. Említettem már a sorozatunk keretében, hogy a zsidók nagyon sok helyre eljutottak a babiloni fogság után, egészen Rómáig és Európa nyugati részeig, és mindenütt voltak zsidó diaszpórák, építettek maguknak zsinagógákat is. Éppen itt ebben a városban, amelyről szó van, nem találkozunk ilyen építményekkel. Nagyon érdekes megjelölés azonban, hogy hol szoktak összejönni ezek a hívő emberek, például Filippiben, amit olvasunk, az apostolok cselekedetei 16. fejezet 13. versétől, tehát az első hely Filippi, ahova átér a misszió. És szombat napon kimentek a városon kívül egy folyóvíz mellé, ahol az imádkozás szokott lenni, és leülvén beszélgettek az egybegyűlt asszonyokkal. És egy Lídia nevű Tiatira városából való bíborárus asszony, aki félte az Istent, hallgatott reánk. Ennek az úr megnyitotta szívét, hogy figyelmezzen azokra, amiket Pál mondott. Mikor pedig megkeresztelkedett mind házanépével egybe, kért minket mondván, ha az úr hívének ítéltetek engem, gyertek az én házamhoz, és maradjatok ott, és unszolt minket. Lőn pedig, hogy mikor mentünk a könyörgésre, egy szolgáló leányka jött előnkbe, kiben jövendő mondásnak lelke volt, ki az ő urainak nagy hasznot hajtott jövendő mondásával. Ez követvén Pált és minket kiáltott mondván, ezek az emberek a magasságos Istennek szolgái, kik néktek az üdvességnek útját hirdetik. Ez pedig több napon át művelte. Pál azonban megbosszankodván és hátrafordulván mondta a léleknek, parancsolom néked a Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle, és kiment abban az órában. Látván pedig annak az urai, hogy keresetüknek a reménysége elveszett, megfogva Pált és Sílást, vonták a piacra a hatóságok elé. És odavezetvén őket a bírákhoz mondták, ezek az emberek zsidó létükre megháborítják a mi városunkat, és olyan szertartásokat hirdetnek, melyeket nem szabad nékünk bevennünk, sem cselekednünk, mivel hogy rómaiak vagyunk. És velük egyben feltámadta sokaság ő ellenük. A bírák pedig letépvén ruháikat megveszőztették őket. És miután sok ütést mértek rájuk, tömlözbe vetették őket, megparancsolva a tömlöztartónak, hogy gondosan őrizze őket. Ki ilyen parancsolatot vévén vetette őket a belső tömlözbe, és lábaikat kalodába szorította. Kedves hallgatók, ez volt a kereszténység európai útjának első állomása. Pénz, irigység, vádolás, börtön. Ezzel kezdődött a kereszténység európai útja, és nagyon sokszor a történelemben így is folytatódott, ismétlődött ez a jelenet. Ugye Filippiben máshol nem tudván megvetni a lábukat, nyilván zsidó emberekkel találkoztak először a misszionáriusok, a városon kívül a természetben egy folyóvíz mellett tartották az összejövetelt, és név szerint feljegyezte az első európai keresztény nevét a Szentírás. Lídiának hívták, bíboráros asszony volt. Egyébként, ha végigolvassuk apostolok cselekedeteit, nagyon sok mesteremberrel találkozunk, akik elfogadták a hitet. Nyilván annyira a parasztsághoz nem tudtak közel jutni a misszionáriusok, viszont a mesterek, a kereskedők, akik jártak-keltek a birodalomban, Lídiáról is feljegyzi, hogy Tiatírából való volt. Tehát Tiatíra meg itt van, ugye Kis-Ázsiában, a mai Törökország területén, és innen települhetett át Filippibe. Ő volt az első európai keresztény. Aztán a természetből egy másik helyre érkezünk, egy embernek, illetve ennek az asszonynak a házába. Tehát a kicsiből kezdődött kifejlődni a kereszténység, igen szerény kezdetekből házakban gyűltek össze, és Pál minden alkalmat megragadott, hogy hirdesse az evangéliumot, és először házi összejövetelek, és hogy úgy mondjam, ilyen föld alatti szervezkedésként tűnik fel előttünk a kereszténység. Itt ezt a bizonyos kis jövendő mondó lány történetét azért említi Lukács, egyébként többes szám első személyben beszél, mert Lukács is hozzájuk ekkor csatlakozott hozzájuk a második missziós út során, tehát ettől a pillanattól fogva az apostolok cselekedetei átvált többes szám első személyre, és amikor Pál kiűzte ezt a gonosz lelket ebből a lányból, akkor azok az emberek, akik nagyon sok pénzt nyertek ennek a lánynak a jövendő mondásából, nagyon keményen ellene fordultak, bevádolták az apostolokat, és mindenféle bírósági tárgyalás nélkül egyszerűen letépték a ruháikat, megvesszőzték őket, és börtönbe zárták őket. Hát ezt így olvasva is egy elég hideg zuhany, hogy az ember szembesül ezekkel a történetekkel. Hát még aki ezeket áttélte, egy kis közösségnek a kezdeti lépései a misszióban, és mondom, Európában ilyen helyzetkép fogadta őket. Ezért rendkívül szép ez a történet, és megálltam a fölolvasásnál, ottól a börtönbe jutnak, hogy mit is tettek ők a börtönben. Ugye a Filippi börtönben való történet nem csak az apostolok cselekedeteinek, hanem az egész Bibliának is az egyik legszebb része. Ugye a börtönőrt külön figyelmeztették arra, hogy tudja, hogy mivel játszik ezek értékes rabok, nehogy megszökjenek, a börtön belsejébe, kalodába zárja őket, és gondosan őrizze őket, ahogy olvasom a 23. versben, és a 25. versben a folytatás pedig így hangzik. Éjfél tájban pedig Pál és Sílás imádkozván énekkel dicsőítették az Istent. A foglyok pedig hallgatták őket. Azért szép ez a rész, mert nem biztos, hogy a világ történelemben minden börtönből és minden ilyen helyzetben ilyen énekszó szűrődött volna ki. A legmegalázottabb helyzetben, a legnehezebb helyzetben sem veszítették el ezek az apostolok a fejüket, és hát Isten kezére bízták az életüket. Isten az, aki tudja, hogy miért engedi meg ezeket a nyomorúságokat, és ők hálát mondtak azért az Istennek, hogy méltókká tétettek arra, hogy ővelük így bánjanak. Persze, hát ez mindenkinek fölkelti az érdeklődését és a figyelmét, hogy hogy énekelnek a börtönben, de valami más is felkelti a figyelmet, mert a 26. vers meg úgy folytatódik, hogy hirtelen nagy földindulás lett, úgy annyira, hogy megrendültek a tömlöc fundamentumai, és azonnal megnyíltak az ajtók mind, és minnyájuknak a bilincsei feloldódtak. Fölserkenvén pedig a tömlöc tartó, és látván, hogy nyitva vannak a tömlöcnek ajtajai, kivonta fegyverét, meg akarta magát ölni, azt gondolván, hogy elszöktek a foglyok. Ugye előbb is említettem, hogy rendkívül értékes foglyok voltak, tehát külön figyelmeztették a város vezetői a börtönőrt, hogy vigyázzon, a fejével játszik. És amikor ennek híre megy ott, hogy öngyilkos akar lenni ez a börtönőr, Pál azonban nagy fennszóval kiáltott mondván, semmi kárt ne tégy magadban, mert mindnyájan itt vagyunk. Az pedig világot kérve beugrott, és remegve borult Pál és Sílás elé. És kihozván őket mondta, Uram, mit kell nékem cselekednem, hogy üdvözüljek? Milyen megdöbbentő történet, milyen hirtelen fordulatokat vető történet ez, hogy a filippi börtönőr, akinek az életében biztos, hogy a lélek munkálkodott, szóval nem egy pillanatnyi hatásra tette ezt csupán, De mindjárt egy ilyen kérdést tesz fel, ami a Bibliának az egyik legszebb kérdés egyébként. Sokan hallották már ezt a kérdést, de talán nem tudják, hogy ez a Filippi börtönőrtől származik. Uram, mit kell nékem cselekednem, hogy üdvözüljek? Tehát rögtön a legmélyebb érdeklődés az Isten dolga iránt, és rögtön rákérdez arra, hogy mit is kell neki ahhoz tenni, hogy új életbe járhasson, és hogy ezáltal üdvözülhessen. Azok pedig mondták, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, mint te, mind a te házad népe. És hirdették néki az Úrnak igéjét, és mindazoknak, akik az ő házánál voltak. És az magához vévén őket az éjszakának azon órájában megmosta az ütésektől, és megkeresztelkedett azonnal ő és az övéi mindnyájan. És bevivén őket házába, asztalt terített nékik, és egész háznépével együtt örvendezett, hogy hitt az Istennek. Mikor pedig megvíratta, bírák elküldték a porosztókat, mondván, bocsásd el azokat az embereket. A tömlöctartó pedig tudtára adta e szavakat Pálnak. A bírák ide küldöttek, hogy bocsássalak el titeket, most azért kimenvén menjetek el békességgel. Pál pedig mondta nékik, megveszőztek minket nyilvánosan, ítélet nélkül, holott római emberek vagyunk, és tömlöcbe vetettek, és most alattomban akarnak bennünket kiküldeni? Nem úgy, hanem jöjjenek ők maguk, és vezessenek ki minket. A porosztók pedig megmondták a bíráknak e beszédeket, és azok megfélemlettek, mikor meghallották, hogy rómaiak. És odamenvén megkérlelték őket, és kivezetvén kérték, hogy menjenek ki a városból. Kijövén pedig a tömlözből bementek Lídiához, és mikor látták az atyafiakat, vigasztalták őket, és eltávoztak. Nem mondja el itt pontosan Lukács, hogy mennyi ideig tartott ez a Filippi tartózkodás, bizonyára nem volt hosszú életű, de ebből a fordulatos cselekményből is meglátszik, hogy tényleg Isten hogyan segítette a kereszténység korai misszióját. Nagyon gyors missziók voltak ezek, nagyon gyors megváltozásokkal. A Szentlélek előkészített embereket, és azokhoz vitt el Isten őket, akik valóban elő voltak készítve, hát ugyan ki tudta volna ezt emberileg kitalálni, hogy egy börtönőr fog abból a városból majd másodikként Lídia után házanépével együtt megkeresztelkedni, és arra is felhívnám a figyelmet, hogy azért az apostolok bár korrektül mindent betartottak, és az államot tisztelték, a politikai rendet tisztelték, de azért arra is volt gondjuk, hogy kikérjék maguknak ezt a bánásmódot, mert minden államrendnek és minden politikai rendszernek kötelessége a törvényeket betartani, és itt törvények felrugásával, bírósági tárgyalás nélkül egyszerűen megveszőzni és börtönbe taszítani embereket. Igen, ők igényelték maguknak, hogy nyilvánosan, mint egy bocsánatot kérve és kivezetve őket a városból, mindenki előtt nyilvánvalóvá tegyék, hogy ők nem voltak bűnösök. Nem most fordul elő először, nagyon is sokszor előfordul a Biblia szerint, hogy a pénz ajzotta fel az embereket. Tehát ahonnan kiindult ez az egész dolog, a pénz ajzotta fel az embereket, a jövendőmondó lányka, hogy mondjam, rabtartóinak a pénzészsége, hogy elestek a jövedelemtől, hogy az apostolok ellen fordultak. Ugyanez az irigység lesz majd a mozgató rugó Tesszalonikában, a következő városban, hogy említettem, ez viszonylag nagy távolság, 200 kilométer itt a Macedónia déli gyarmatvárosaiban. Tesszalonikában Pálnak 3 szombatja volt mindösszesen, hogy prédikáljon, ez nem sok. 3 szombaton át hirdette az igét, és utána már is távoznia kellett a városból. Hogyha majd el tetszenek olvasni otthon a történetet, ott is meg kell, hogy üsse a fülünket, hogy az irigységtől felbuzdítatván fordultak a zsidók Pállal szemben. A legmélyebb és legsötétebb emberi indulatok támadtak itt fel, pénzészség, irigység a zsidók részéről. Ugyanazt elmondták Pállal szemben, felzúdították a piaci népséget, és a város előjárói elé vitték őket, amikor látták, hogy Pál a zsidóktól elfordulván a pogányoknak is beszél, és felzúdították az egész várost ellenük, és ugyanaz a kifejezés hangzik el, mint Jézus halálra ítéltetésekor. Nem csak azt mondják, hogy ezek az emberek országháborítók, hanem azt is mondják, amit János Evangélium a 19. fejezet 12. versében olvasunk. Az utolsó csepp a pohárban ugye az volt, amivel Pilátust meggyőzték egykor, hogy mi nekünk császárunk van és nem királyunk. Ugye emlékezzünk talán még Jézus kihallgatásaira, elítéltetésére, de a zsidók azt mondták, hogy nekünk császárunk van és nem királyunk. Micsoda szemforgató és hazú beszéd volt, hogy nekünk ugye mi római alattvalók vagyunk, nekünk császárunk van, nem királyunk, nekünk nem kell a zsidók királya. Ugyanezt szegezték Pálékkal szemben is, akik Jézust prédikálták, Jézus halálát és feltámadását. Nem volt mit tenni, nagyon gyorsan kellett innen is távozni. Pál visszahagyja a munkatársait, de ő maga tanácsosabbnak látja, hogy gyorsan menjen, hiszen sehol nem volt célja a keresztény missziónak a botránykeltés, és amikor feszült a húr, akkor gyorsan el kellett hagyni a várost. A harmadik város, ahova érkeztek, Bérea. Tehát Filippi, Tesszalonika, Bérea tulajdonképpen, ha legbővebben is mérjük, néhány hónapos eset, ide csak 2-3 hetet adhatunk, Béreában is nagyon rövid ideig tartózkodnak. A béreai tartózkodást a 17. fejezet 10-től a 15-ig tartó verseiben olvashatjuk, és eközben, és ezért jeleztem itt a táblán egy csillaggal, eközben a gyönyörű történet közben hangzik el a Bibliának ez egyik legszebb kijelentése, a 17. fejezet 11. versében a Bérea beli megtért keresztényekről. Nyilván, hogy zsidókból lettek keresztények, és a zsinagógában hallgatták itt is először Pált, de gyönyörű ez a 11. vers, amit sokan fejből is tudnak idézni, jó, hogyha mi is megtanuljuk fejből, hogy ezek a Bérea beliek nemesebb lelkűek voltak, mint a Tesszalonika beliek, akik bevették az igét teljes készséggel, naponta tudakozván az írásokat, hogy úgy vannak-e ezek. Tulajdonképpen a kereszténység terjedésének és egyáltalán az egész keresztény vallásnak a legalapvetőbb pillérénél járunk. Mi az igazi kereszténység? Az igazi kereszténység az az, amit itt ez a 11. vers elmond, hogy naponta tudakozni az írásokat, bevenni teljes készséggel, amit az Isten mond, és utána járni mindennek, hogy úgy vannak-e ezek. Pál apostol hirdette itt az igét, Pál apostolnak azért híre volt, nagyon művelt ember volt, de a kereszténység soha nem az emberek tekintélyére alapozódik. Ahol olyan kereszténységgel találkozunk, hogy egy-egy ember tekintélyét túlságosan magasra emelik, vagy pláne olyan keresztény felekezetekkel találkozunk, hogy kifejezetten tekintélyelvűségre hivatkoznak. Tekintély előttük egy testület, tekintélyek előttük teológusok vagy tudós emberek, és azt mondják, hogy amit ők mondanak, azt kell elfogadni ugye a laikusoknak, az egyszerű embereknek, ott mindig gondoljunk arra, hogy nem, ez nem kereszténység. A kereszténységnek a lényeg az, amit már Isten az Ószövetségben megjövendőlt Jeremiás könyve 31. fejezetétől, és amit az Új Szövetség nagyon sokszor visszaidéz, a kereszténység lényege, hogy Istentől tanítottak lesztek. Hogy Istentől tanítottak lesztek. Istentől tanítatni pedig annyit jelent, hogy naponként tudakozni az Isten beszédét. Istennel kapcsolatba kerülni mit jelent? Istennel kapcsolatba kerülni annyit jelent, mint a beszédét befogadni. Istent nem láthatjuk itt a földi életünkben. Istennel nem találkozhatunk úgy, mint egymással. De az Isten beszédét, ha naponta tudakozzuk, és hogyha elfogadjuk az Isten kijelentéseit, akkor ebből származik az a személyes hit, az a személyes meggyőződés, ami élő, valóságos keresztény közösségeket hoz létre. Ezt úgy jól jegyezzük meg, hogy amikor terjed a hit, akkor egyszerűen nem egy mennyiségi dolgot csinál ebből Lukács, hogy hány városban, hány gyülekezet jön létre, hanem rámutat arra, hogy a Bérea beli kereszténység, ez a minta kereszténység. A Bérea beli kereszténység, igen, ez az igazi kereszténység, ez az, ami megérdemli a keresztény nevet, naponként tudakozni az írásokat, ellenőrizni a prédikátorokat, még egy Pált is ellenőrizni, hogy úgy vannak-e ezek, ahogy Pál mondta, utána járok, a magam szemével is olvasni akarom, hogy úgy vannak-e ezek, és bevenni az igét teljes készséggel. Engedjék meg, hogy itt egy négysoros Goethe verset felidézzek. Goethének, talán az életművének a legértékesebb darabjai, amelynek ez a német címe, hogy szelíd kszéniák. Szelíd kszéniák. A kszénia egy irodalmi műfaj, annyit jelent, hogy 2-4 hadsoros kis versikék, nagy életbölcsességek. Szelíd kszéniák címen gyűjtötte össze Goethe a maga életbölcsességeit, és ezek között van egy ilyen kis négy soros, ami az egyház történetről beszél. Egy nagyon leleplező dolog, ha ezt több ember megismerné, hogy a Goethe mit írt az egyház történetről, mert általában ugye egyház történeti munkák mit emelnek ki, hogy ugye milyen gyorsan terjed valami, milyen óriási tömegeket hódít meg egy vallás, és hát nagyon sokat foglalkoznak az egyháziaknak az életével. Mit csináltak a papok, a püspökök, a pápák, stb. Szinte nagyon sok egyház történetnek ez az egyedüli szempontja. Nos hát Goethe verse így hangzik. Egyház történet? Nekem nem ingem. Pap, csupa pap, ez benne minden. Mit tesz az egyszerű keresztény? Ott szóra nem is érdemes tény. Még egyszer hadd olvassam. Egyház történet? Nekem nem ingem. Pap, csupa pap, ez benne minden. Mit tesz az egyszerű keresztény? Ott szóra nem is érdemes tény. Nos hát az apostolok cselekedetei más egyház történetet ír. Az apostolok cselekedetéből meglátjuk a valódi egyház történetet. Mi a valódi egyház történet, legalábbis a kereszténység összefüggésében? Az az igazi keresztény és azok az igazi keresztény gyülekezetek, ahol naponként tudakozzák az írásokat, ahol nem lehet becsapni, elámítani keresztényeket, ahol beteljesedik Bálámnak az a híres mondása, ugye Bálám, akit egykor, ugye több mint 1500 évvel ezelőtt hívtak a zsidók innen valonnan Mezopotámiából, hogy átkozza meg a zsidókat, ugye nem a zsidók hívták, hanem a midianiták és moabiták, és ugye Bálám átok helyett áldást mondott ugye az Izrael népére méghozzá többször is, és az egyik ilyen áldás mondását érdemes megjegyezni fejből is, ugye Mózes 4. könyvében lehet ezt olvasni, ahol így hangzik ez az áldásmondás, hogy nem fog a varázslás Izraelen és a jövendőmondás Jákobon. Az az igazi keresztény közösség, amelyet nem lehet elvarázsolni, nem lehet becsapni. Az az igazi keresztény közösség, ami pontosan tudja, hogy mit mond az Isten. Na de ezt csak úgy lehet tudni, hogyha emberek személyesen tudakozzák a Szentírást. Hányszor és hányszor előfordult olyan keresztény közösségekkel, hogy azt mondta a pap, meg azt mondta a püspök, meg azt mondta az egyház fő, akik már régen összeszűrték a levet mondjuk más hatalmakkal, vagy pénzügyi szempontjaik voltak, és az emberek föltekintettek emberi tekintélyekre, és mentek a szakadékok felé. Be lehetett csapni ezeket. Az igazi keresztény közösségeket nem lehet becsapni. Azok nem igazi keresztény közösségek, amelyek emberi tekintélyt követnek, ezeket mindig be lehet csapni, de nem fog a varázslás Jákobon és a jövendőmondás Izraelen. Ezt a veszélyt, hogy becsaphatók legyünk, vagy hogy a közösségünk meneteljen mondjuk a széles úton valami rossz célok felé, amivel közben elhitetik az embereket, hogy milyen jó célokat követnek, ez egyedül a Bérea kereszténység kerüli ki. Jó, hogyha fogalommá válik előttünk ez, hogy Bérea beli kereszténység, a Bérea kereszténység. És jó, hogyha megjegyezzük ezt a 17. fejezet 11. versét, ők bevették az igét teljes készséggel, és naponta tudakozták az írásokat, hogy úgy vannak ezek. De Béreából is távozni kellett. Pál megy tovább, most már egyedül, mert a munkatársait maga mögött hagyja ezekben a városokban, hogy azért foglalkozzanak ott, nyilván 3 hét alatt nem lehet egy keresztény közösséget igazán megalapozni. Tehát nyilván Sílásra és Timóteusra az a feladat várt, hogy Pál után visszamaradva tovább vezessék ezeket a keresztényeket a hitben. Jeleztem itt a táblán, hogy amikor Pál először visszatekint rájuk, az majd Korintusba lesz, ahonnan az első levelét írja például a tesszalonikabelieknek. Ez is egy érdekes dolog, hogy Pál apostol honnan írta és kiknek írta a leveleit. A Filippieknek is írt levelet, ezért írtam ide a tábra, hogy van Filippiekhez írott levél, de sokkal később írta. ezt már a római fogságából írta, de Tesszalonikában, ahol csak 2-3 hetet tölthetett el, nem sokkal ezután, pár hónappal ezután, amikor Korintusba érkezett, Korintusból már megírta az első és a második tesszalonikai levelét, minden valószínűség szerint 51 őszén keletkezett mind a két levél, egymástól nem nagy távolságban, tehát Pálnak azért személyesen is gondja volt ezekre a gyülekezetekre, tehát ahonnan kiűzik az embert, és hogy úgy mondjam, távozni kell oda, ő rögtön nem ment vissza. Másik kérdés majd, amivel fogunk foglalkozni 2 hét múlva, hogy évekkel később visszament. Nem akarom magamat semmiféleképpen a nagy kereszténység hirdetőjéhez hasonlítani, de én is átéltem ezt, hogy egy magyar városból kitiltottak. 1985-ben, akkor azt hittem, hogy még más rendű rangú személyeket vagy személynőket szoktak kitiltani egy városból, ilyenről hallottam már, de a nyugati ország szélen egy nagy városban, ahol nagyon sokan jártak a sorozatra, közös fellépéssel előbb a Hazafias Népfront, utána a megyei tanács, utána a városi pártbizottság, utána még nem nevezem meg az egyházakat is, még egyházak is összefogtak, hiszen a Hazafias Népfront volt ugye a régi rendszernek az ékessége és a nagy népi összefogásnak a nagy szimbóluma. Egyszerűen értésemre hozták, így jutott el hozzám az üzenet, hogy be ne tegyem a lábamat abba a városba. 15 éve nem tudtam betenni a lábamat abba a városba. Amikor megnyíltak a csatornák, hogy a 3x3-as jelentéseket is meg lehet nézni, én is naívan jelentkeztem, hogy én is szeretném megnézni a rám vonatkozó 3x3-as ügyiratokat. Be is mentem a Roosevelt téren a belügyminisztériumba, és egyetlen egy iratot oda tettek elém. Ez a győri volt. Mondtam, hát ezt én is tudom, mert nekem is megmondták, hogy be ne tegyem a lábamat ebbe a városba. És nem is tettem be. A jelentésből természetesen mindent kifestettek, hogy ki írta, kinek, hogyan, ki figyelt meg, pontosan leírták az életrajzomat, hogy én bibliai előadásokat tartok, hogy tanárok kértek meg erre, hiszen iskolában volt ez az előadás, tehát nem, hogy úgy mondjam, nem pincékben, vagy nem város mellett a Rába partján, hanem iskolákban kértek meg. Ha az embert valahonnan kitiltják, akkor a legjobb, hogyha elmegy. Jézus is azt tanácsolta a tanítványainak, hogy ha egyszer valahonnan elzavarják őket, rázzák le a lábukról a port is, van még más hely, ahova el lehet vinni az evangéliumot. Pál apostol sem tett más, ez azóta is követendő példa. Pál is megy tovább, elűzik, megy tovább, és így érkezik meg az akkori világnak már hát halványan pislákoló kultúrközpontjába, Athénba, mert Athén már nem az az Athén azért, mint nem tudom én, Szofoklész vagy Szokratész korában volt, az mondjuk az 5. századi Athén. Athén az időszámításunk szerinti első században már csak a hírnevében él, egyrészt nem is olyan nagyváros, másrészt pedig alább hagy a szellemi kisugárzása is, de az biztos, hogy még ebben az időben is, aki művelt rómainak akart látszani, az a gyereké elküldte Athénba. És amikor Athénba megérkezik Pál, ugyanebben a 17. fejezetben, és ezt nagyon szeretném most kiemelni, ezt az athéni látogatást, mert több szempontból is fontos Pálnak, főleg az athéni prédikáció és fellépése, akkor Pálnak elszorul a szíve, mert viszonylag egyszerű városokban azért befogadják az evangéliumot, azért maga után tud hagyni keresztény közösségeket, de Athénban nagyon nehéz a helyzet. Ahol magukat műveltnek tartó emberek élnek, ott nagyon nehéz a helyzet. Amúgy is az emberi természetben ott van a magabízás és a beképzeltség. De hogyha még az emberek azt hiszik, hogy ők komoly tudományokat tudnak, és azok a tudományok mindent megmagyaráznak, akkor ott még nehezebb a helyzet. Az értelmiség furcsa módon, az értelmiség nehezebben tud tisztán gondolkodni, mint a paradság vagy a kézművesség, mert az értelmiséget általában elönti, mint egy agytólulás, mint egy agyvérzés, elönti a büszkeségnek és a szellemi felsőbbrendűségnek a tudata. Meg is jegyzi itt Lukács, hogy melyik volt a két irányzat Athénban, ami a filozófusok között a pálmát vitte, és Pálnak ezzel kellett szembesülnie. Athénban pedig, mikor azokat várta Pál, mármint a munkatársait, lelke háborgott ő benne, látván, hogy a város bálványokkal van tele. kedves hallgatók, aki ugye a társadalmat egy kicsit úgy át tudja látni, az nagyon jól tudja, és ezt például Dante is megírta az Isteni színjátékban, hogy az értelmiségieknek mindig több bálványuk van, mint bárki másnak. Vallási értelmiségnek van a legtöbb bálványa. Ott filozófiai irányzatok, teológiai irányzatok, nagy emberek művei, mindig le lehet akasztani a szögről valami ügyeletes világmagyarázatot, amiben hisznek az emberek. Döbbenetes dolog ez. Ahogy megérkezett Pál, és nyilván a leírásból azt tűnik ki, hogy itt az agórán volt, ugye a piacnak fordított kifejezés, mindjárt olvasom, az az aténi agóra. Hát ott tele volt bálványokkal, és mindenféle rendű, rangú, okos ember ott mulatta az időt, lévén, hogy hát ugye rabszolgatartó társadalom volt, tehát nem dolgoztak ezek az emberek. De Pál itt is először a zsinagógába ment. Vetekedett azért a zsinagógában a zsidókkal és az istenfélő emberekkel, és a piacon, mármint az agórán, minden nap azokkal, akiket előtalált. Némelyek pedig az epikúreus és sztoikus filozófusok közül összeakadtak ővele. És némelyek mondták, mit akarhat ez a csácsogó mondani? Mások meg, idegen istenek hirdetőjének látszik, mivel hogy Jézust és a feltámadást hirdette nékik. És megragadván őt az Areios Pagosra vitték, és mondták, vajon megérthetjük-e mi az az új tudomány, melyet te hirdetsz? Kedves hallgatók, ez az előzménye Pál híres aténi beszédének. Mindjárt felhangzik az aténi beszéd, mert egy csodálatos, de egyben egy kicsit szomorú része is a Bibliának. Egyszerre lesz mind a kettő, csodálatos rész is, meg szomorú rész is. De mielőtt erre rátérnék, hadd hívjam fel a figyelmet, hogy Lukács nem véletlenül jegyzi meg, hogy epikúreusok és sztoikusok voltak itt. Mind a két irányzat több évszázadra tekintett vissza. Nem tudom, hogy tetszene-e tudni, hogy mit tanítottak a sztoikusok és mit tanítottak az epikúreusok. Én jelet látok ebben, hogy ez megvan örökítve a Bibliában, mert az a régi sejtésem, hogy ma is minden emberi okoskodás, filozófia, elmélet vagy sztoikus, vagy epikúreus. Csak hát nem tudják az emberek, hogy mit jelent ez a két idegen kifejezés. Elmondom nagyon röviden, hogy mit is rejtett ez a két változat. A sztoikusok azt hirdették, hogy a világ ellenséges világ, a fátumot az istenek elrendezték a fejünk fölött, mi emberek nem tudjuk a jövőt. Ők tanították először, hogy a világ el fog égni, hogy tűz fogja elemészteni ezt a világot. Ez új szín volt ugye a görög filozófiában, mert a görög gondolkodás öröknek tartotta, örök visszatérést mondott, mint az indiai vagy a keleti felfogások. A sztoikusoknak azonban a legjellegzetesebb tantételük az volt, hogy ember, egyedül vagy a zord világ mindenségben, ha boldogulni akarsz a földön, csak magadra számíthatsz, mindenkinek magának kell kikaparni a gesztenyét, a tudásával, a hatalmával, az erejével. A világon nem nagyon számíthatsz segítőtársakra, még a feleség vagy a férj sem egészen az, a gyermekeid is el fognak tőle távolodni. Szikár egyedüllét, hőssé kell válnod, magadnak kell megvalósítanod magadat. Ez minden emberi gondolkodásnak az egyik véglete. Magunk vagyunk, magunkra számíthatunk, mindent magunknak kell megtennünk, amit itt a Földön elérhetünk, csak magunkra számíthatunk. Az epikúreusok viszont azt mondták, hogy az életnek az alapja az élvezet. Az életet élvezni kell. Az életben sok-sok olyan jó dolog van, evés, ivás, testi, lelki élvezetek, amelyeket ki kell használni, mert hogyha ezeket nem használjuk ki, nem is éltünk emberi életet, az élet lényege a gyönyörködés, az élvezetek, mindent fölhasználni, habzsolni. Volt egy nagyon végletes irányzatuk, ez volt a hédonizmus, vagy hedonizmus, ugye csak élvezeteknek élni. Tehát ez is egy kiterjedt irányzat volt. A sztoikusok és az epikúreusok vitték a prímet ebben az időben. Mondhatnám azt is, hogy vagy sztoikus volt valaki visszahúzódó és a maga életkörén belül magát megvalósítani szándékozó, vagy pedig aki a világba belevetette magát és azt mondta, hogy ameddig csak fiatal vagyok, vagy lehetőségem van, élvezzem az életet. Hadd tegyem föl a kérdést, ugye, hogy így van, hogy ma talán az emberek nem tudják, mit jelent az, hogy sztoicizmus, vagy epikúreizmus, de lényegileg ma is ez van az emberekben. Ma is az emberek egy része azt mondja, hogy majd én megmutatom, hogy az életben hogyan kell előre menni és boldogulni, csak magamra számíthatok, és én igen, számítok is magamra. Vagy a másik, hogy barátokat szerezni, ismerősöket, utazni, élvezni az életet, ameddig lehet, addig használjuk ki ezeket a napokat. A sztoicizmus és az epikureizmus körülbelül az időszámításunk előtti 4. században jött létre, de hogy úgy mondjam, mindig a levegőben volt, csak nevet adtak neki ezekben a századokban, például esetleges a nevük, mert az egyiket, a sztoicizmust a sztoáról nevezték el, a sztoa poikiléről. Athénban ugye 3 iskola volt. Volt ugye a plátoni akadémia, ezek voltak az akadémikusok, ugye régen az akadémikus más jelentett, mint most. Volt a másik iskola, a plátoni akadémia mellett, ez Arisztotelész iskolája volt, ugye szintén 4. században jött létre. Ugye ez a peripatetikus iskola volt, ugye Arisztotelész sétálgatva tanította a tanítványait ligetben, és sétányokon beszélt nekik a filozófiáról. És Athénben volt egy 3. iskola, amit egy olyan tarka csarnokban, mert egy csarnok volt, és a csarnokot végig illusztrálták festményekkel, ez a sztoa poikilé, a tarka csarnok magyarul, és ott gyűltek össze a sztoikusok, így ragadt rájuk a sztoikus név. Mondom, esetleges ez az elnevezés, hogy sztoicizmus. Az epikúreus név pedig Epikúroszról, az egyik filozófusról ragadt rájuk, aki hát ezt az életélvezetet hirdette, és nagyon sok követői voltak ezeknek a, például Epikúreus volt maga Szeneka is később ebben a korban, találkozunk majd Szeneka testvérével Korintusban éppen most a mai történetünk során. De nem tudom, Epikúreus volt, epikúreusok voltak a reneszánsz, a humanizmus képviselői, a felvilágosodás képviselői, tehát Lorenzo Vallától Voltaireig, 15. századtól a 18. századig. Fölhívnám viszont a kedves hallgatók figyelmét, hogy egyetlen egy európai gondolkodó volt, aki a sztoicizmust és az epikúreizmust, mint a két nagy veszélyt föltárta, és aki utat mutatott, hogy a kereszténység a sztoicizmushoz és az epikureizmushoz képest mit tanít, és ez Pascal volt. Pascal a 17. században, a megtérése után nem sokkal beszélgetést folytatott egy gondolkodó emberrel. Ezt a beszélgetést ennek a gondolkodó embernek, de Sassinak az íródeákja följegyezte, ez fennmaradt számunkra. Aki akar jó művet, gondolkodói művet olvasni, most már 2 helyen is elolvashatja ezt a beszélgetést. Egyrészt az Ima az Akropoliszon című kötetben, a francia esszé klasszikusai című kötetben, ez régebben jelent meg, egy 20 évvel ezelőtt, az a cím, hogy Ima az Akropoliszon, a francia esszé klasszikusai. Vagy a tavalyi évben adták ki Pascalnak a rövid írásait, ilyen szép bordó kötet, Pascal a rövid írásai, tehát nem a gondolatok, hanem a rövid írásai, és ebben is benn van a beszélgetés Sassi úrral. Ugye a Sassit így írjuk, a magyar Saci, Sassi, ez francia kiejtés, beszélgetés Sassi úrral, tehát 2 fordításban is el lehet olvasni. Pascal tökéletesen rájött, hogy az emberi gondolkodást és az emberi magatartást hol ebben a végletben látjuk, hol abban a végletben. Az emberek hol okoskodnak és azt mondják, hogy magamra számítva majd építgetem a magam várát és magam életét, vagy az emberek azt mondják, hogy be kell vetnünk magunkat a világba és le kell aratni az élvezeteket, ameddig csak ezeket élvezni tudjuk. Most tessenek meggondolni, hogy ilyenek keze közé esik Pál. Azt mondják rá röptében, hogy mit akar ez a csácsogó mondani. Mert hogy Pál a csácsogó. Ők nem csácsogók, ők nemes filozófiát hirdetnek, és fél Athén ájulatban hallgatja őket, de hát ez egy csácsogó. Akkor azt mondják, hogy idegen istenek hirdetőjének látszik. Mert ugye Jézust és a feltámadást hirdette. De kedves hallgatók, itt is van egy örömteli mozzanat. Hát azért mégiscsak megragadták őt, mégiscsak fölcipelték az Arayos Pagos, ez ugye az Agora mellett van, itt véletlenül jártam, nem vagyok valami nagy világutazó, meg szeretek otthon ülni, de itt véletlenül jártam az Arayos Pagoson, annyira le van járva ez a kis üstök, majd látjuk a vetítés során, hogy nagyon sokan koptatták ott a cipőjüket sokan álltak odafel. Ez olyan volt az ókori világban, mint most Londonban a Hyde Park. Ott mindenki fölállhatott és elmondhatta éppen az ügyeletes világ megváltó eszméit. Hát ugye ez az Araios Pagos így szépen emelkedett, az Akropolis alatt volt, és alatta pedig az Agora, tehát elég nagy néptömeg elférhetett, tehát lehetett a nagy eszméket hirdetni, de azért örvendetes dolog, hogy ezek a sztoikusok, epikúreusok azt mondták, hogy vajon megérthetjük-e mi azt az új tudományt, melyet te hirdetsz? Mert valami idegen dolgokat beszélsz a mi füleinknek. Meg akarjuk azért érteni, mik lehetnek ezek. Azért ez szép dolog. Nem, már meg akarták érteni. Hozzáteszi persze itt Lukács, hogy az aténiak pedig mindnyájan és az ott lakó jövevények semmi másban nem voltak foglalatosak, mint valami újságnak beszélésében és hallgatásában. Tudom, a kultúrája, hogy az emberek egy része látástól vakulásig dolgozott, a másik része pedig egész nap pletykált. Valami újságnak elbeszélésében, hát ez annyit jelent, hogy pletykáltak, nem? Kimentek az agórára, hozták, vitték a híreket, megebédeltek, megint kimentek, lefeküdtek, és így élték az életüket. Hát elég terméketlen élet, de dolgozni nem kellett, és úgy gondolták, hogy ez nagyon szép élet. Hát ilyenek elé kellett, hogy kiálljon Pál. Kedves hallgatók, most olvasom fel Pálnak a beszédét. Mondom, egyszerre nagyszerű dolog. Hogy lehet ilyen embereket megközelíteni? Akik semmire, azért persze meg akarják érteni, de azért a lényük mélyén nem kíváncsiak. Ők szeretnék a maguk henye életét továbbra is folytatni. Nekik így jó, hát gazdagok és előkelők. Hogy lehet ilyen embereket megközelíteni? Pál nem olvashatta még Quintilianus retorikáját. Egy híres római szerző volt az időszámításunk szerinti 1.-2. században, aki leírta, hogy minden szónoki beszédnek mi az első számú törvénye és követelménye. Nem tudom, hogy ezt tetszene-e tudni, nem csak azoknak kell ezt tudatosítani, akik fölállnak egy pulpitusra, vagy szószékre, vagy bárhova. Minden ember, aki egy másik embert valamiről meg akar győzni. Most mondjuk vessük fel azt, hogy valami jó dologról akar meggyőzni. Hogy kell hozzákezdeni a beszédéhez? Ezt Quintilianus így nevezi, hogy a captatio benevolentiaeval. Ez magyarra így fordítható, a jó akarat megnyerésével. Ha valaki valakivel valamit el akar fogadtatni, először meg kell nyerni annak az embernek a figyelmét és a jó akaratát. Különben a legnagyobb igazságokat is hiába mondjuk, ha az emberek esze máshol jár, nem nyerjük meg a jó akaratukat, akkor a legtökéletesebb igazságok is süket fülekre találnak. Egy anekdota az ókori Aténról, de állítólag megtörtént, hogy egy nagy szónok beszél a népnek, és nagy igazságokat mond. És meglepődve látja, hogy az emberek figyelnek rá. De megáll közben, és azt mondja, hogy jaj, ne haragudjanak, valami butaságot mondtam. Mert az emberek általában mire figyelnek? A butaságokra. Ha valaki kiáll és azt mondja, hogy kérem, lehet nyerni 25 milliót, erre mindenki figyel rá. Nem? Ezt még plakátokra is helyezik, még az újságok is írnak róla. Hát akkor még hozzá lehet írni, hogy Európának a legnagyobb műsora. Hát butaságokra mindig lehet figyelő tekintetet találni, és ez a szónok megrendült, hogy azt mondja, hogy nem valami butaságot mondtam, hogy ennyire figyelnek. Az emberek az igazságra nem nagyon szoktak figyelni. Először is azért, mert az igazság leleplez bennünket, az igazság kényelmetlen helyzetbe hoz bennünket. Legalábbis egy szónoki beszéd elején rögtön igazságról beszélni, ez óriási kockázat, mert nem nyerjük meg az embereknek a bizalmat, meg azt hiszik az emberek, hogy támadni akarjuk őket, vagy hogy én tartom magam igaznak. Hát ő igaz, ő azt hiszi, hogy jó dolgokat mond, mi meg buták vagyunk. Az emberek kikelnek a sodrukból, és azt mondják, hogy oda se hallgatok. Tehát Pálnak nagyon meg kellett választani a szavait. Főleg ilyen okoskodó, nagy, magukat műveltnek tartó emberek előtt nagyon meg kellett válogatni a szavait. Előállván pedig Pál az Araios Pagosnak közepette mondta, aténi férfiak, minden tekintetben nagyon istenfélőknek látlak titeket. Mert mikor bejártam és szemléltem a ti szentélyeiteket, találkoztam egy oltárral is, melyre ez volt ráírva, az ismeretlen Istennek, akit azért ti nem ismerve tiszteltek, azt hirdetem én néktek. Kedves hallgatók, nagyon vigyázzunk, mert ahogy szokták mondani, egy paraszthajszál szokta elválasztani a hazugságot az igazságtól. Ha Pál csak azt mondta volna, hogy aténi férfiak, minden tekintetben nagyon istenfélőknek láttalak titeket. Ezért ez hazugság lett volna. Ha ezt mondja csak Pál, ezért ez egy ravaszkodás lett volna, hogy most valahogy a kegyeikbe férkőzni. Dicsérgetem őket, hogy figyeljenek oda. Hát akit dicsérünk, az már csak odafigyel. Nem? A holló odafigyelt a rókára. Hát akit dicsérnek, hát az természetes, hogy odafigyel, de Pál azért nem ilyen ravaszkodással, hanem Pál nagyon is felépítette a beszédét. Először nagyon is könyörgött az Istenhez, hogy hogy nyissa szólása az ajkait, mert ő ezt az ítéletét, hogy nagyon is istenfélőknek láttak titeket, egy dologra alapozta. Mert amikor megérkezett Aténba, ne felejtsük el, hogy amikor látta a sok bálványszobrot, akkor eléggé megrendült. De közben látott a bálványszobrok között egyet, ugye ott álltak az agórán ezek a görög vallásnak volt ez a jellegzetessége, hogy minden tiszteltek, szentnek, szakralitásnak kiáró tisztelettel, ott állítgatták a szobrokat, emlékműveket, ez a görög, pogány görög vallásból ment át a római vallásba, és ment át a középkori vallásba, ezzel vagyunk mi is körülvéve, ugye, hogy átmegyünk egy hídon, ott van, nem tudom én, a Szent Kristóf, akkor átmegyünk egy másik helyen, ott is van valami szent, és ezeket most újra fölteszik, és az utakat keresztvízzel fölavatják, stb. Ez mind a görög pogány vallásból masírozott bele a rómaiak vallásába, aztán a hatalmi kereszténységbe, de Pál észrevett ott a sok bálvány szobor között egyet, amire az volt ráírva az ismeretlen Istennek. És tulajdonképpen ő nem ravaszkodott, amikor így dicsérgeti az aténiakat, hanem ezt a helyzetet kihasználva, hogy volt egy ilyen, hogy az ismeretlen Istenek, innen kezdi a beszédét, hogy azért, akit ti ismeretlenül, nem ismerve tiszteltek, azt hirdetem én néktek. Tehát ez azért világos és egyenes beszéd volt, hogy aténiak, ti is érzitek azt, hogy valaki magatoknál magasabb hatalmat tiszteljetek, és ti egyik szobrotokra azt írta rá valaki, hogy az ismeretlen Istennek. Hát ez nagyon igaz dolog, mert ti valóban az egész vallásotok, a miszticizmus és a nem ismert dolognak a tisztelete. De én most olyan Istent szeretnék nektek hirdetni, akit meg lehet ismerni. Kedves hallgatók, itt is hadd tartsak egy nagyon rövid szünetet. Ha megtetszenek nézni, hogy a vallások mit árulnak az embereknek. A világon millió vallás van. A törzsi vallásoktól a kihalt vallásokig, a létező vallások ezer válfajaig. Tulajdonképpen azt látjuk, hogy a vallásokat három kategóriába lehet besorolni. Az egyik vallás azt mondja az embereknek, hogy adok nektek annyi ceremóniát, amit csak kívántok, szobrot, képet, üvegablakot, orgonafölbúk, körmenet, meg mindent, tehát mindenféle külsőséggel tulajdonképpen az embereket egyfajta varázslásban részesítik, és azt mondják, hogy a vallásnak a lényege az, hogyha a vallás kultusz, a vallás rítus, a vallás külső cselekmények halmaza, ezt adják az embereknek, millió vallás tartozik ebbe a kategóriába. A vallásoknak egy másik része épp az ellenkezőjét mondja az embereknek. Azt mondja az embereknek, tudjátok, az emberek, az Isten az olyan titokzatos valaki. Az úgy lehet megsejteni, lehet misztikus tapasztalatokra törekedni. Szóval a vallás az mágia, misztika, miszticizmus, nem sejtett, nem igazán leírható dolgoknak a sejtésszerű kultusza, ezt adják a vallásoknak, megint millió változata. Megmerném kockáztatni, hogy egyetlen egy vallás van a világon, ami azt mondja az embereknek, hogy emberek, nem ezer rítust adok nektek, nem millió misztikus átélést, én erkölcsöt akarok nektek adni. Gondolkodni akarlak benneteket megtanítani, a gondolkodás után, hogy magatok tudjatok dönteni, megmutatom, hogy ki az Isten, és milyen mértéket, törvényt állít az ember elé, és én benneteket, embereket emberré akarlak tenni az Isten segítségével. Ennek az alapja, hogy ismerjétek meg az Istent, halljátok meg a beszédét, gondolkozzatok, döntsetek, és az életeteket magatok tudjátok alakítani az Isten segítségével, úgy, hogy fejlődjetek, hogy többek legyetek, hogy erkölcsileg megtisztuljatok. Egyetlen egy ilyen vallás van, és ez a Biblia vallása. Tessenek megnézni, hogy ha valaki tanulmányoz egy vallást, most nem mondok én itt se keresztény felekezeteket, se másmilyen vallást, bárki bármilyen vallást tanulmányozzon, mindig oda lyukadunk ki, hogy mit kell tenni, mit kell cselekedni, tehát ceremóniák, vagy mit ajánl ez a vallás, mint valami titkos értéket, misztikát, de egyik vallásban sincs az, hogy az embernek erkölcsileg döntő módon meg kell változni. És hogy az embernek magának kell megváltozni. És az ember megváltozásához az Isten segítséget ad, de az Isten nem pótolja az emberi közreműködést. Tehát a Máté 19.26 vallása, ami embereknél lehetetlen, az Istennel együtt lehetséges. Ez a Biblia vallása. Pál most a Biblia vallását hirdeti az aténiaknak, és ezért először megszerzi a bizalmukat, mondom, ezt ne vegye senki se ravaszkodásnak, de legyetek okosak, mint a kígyók elve betöltésének azt lehet venni. És amikor azt mondja, hogy akit azért ti nem ismerve tiszteltek, azt hirdetem én néktek, most rátér arra, hogy az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami abban van, mivel hogy ő mennek és földnek ura, kézzel csinált templomokban nem lakik. Sem emberektől, meg kezeitől nem tiszteltetik, mintha valami nélkül szűkölködnék, holott ő ad mindeneknek életet, lehelletet és mindent, és az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtett, hogy lakozzanak a földnek egész színén, meghatározván eleve rendelt idejüket és lakásuknak határait, hogy keressék az Urat, ha talán kitapogathatnák őt, és megtalálhatnák. Jó lehet bizony, nincs messze egyikünktől sem, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Miképpen a ti költőitek közül is mondották némelyek, mert az ő nemzetsége vagyunk. Kedves hallgatók, ez gyönyörű bizonságtevés az Istenről, a személyes Istenről, az élő Istenről, a szeretet, a gondviselés Istenéről, akit nem lehet templomba zárni. Híres kijelentés ez, hogy az Isten kézzel csinált templomokban nem lakik. Kézzel csinált templomokban nem lakik. Hadd tegyem hozzá, hogy aki elmegy Athénba, és fölkapaszkodik oda az Areopágoszra, és mögötte ott van az Akropolis, és ott van ugye a hatalmas templom, minden idegen vezető elmondja ott a turistáknak, hogy még a görögök se hitték azt, hogy be kell menni a templomba, mert azt az irdatlan nagy épületet nem azért építették, mint később Európában a templomokat, hogy bemenjenek az emberek, kívül álltak meg az emberek, és kint mutatták be az áldozataikat. A templom csak jelkép volt. Még a görögök sem hitték azt, hogy az Isten kézzel csinált templomokban lakik, de azért építettek kézzel csinált templomokat. Hát ennél sokkal súlyosabb eset az, ami ezután történt a történelemben, hogy az emberekkel kezdték elhitetni, hogy ha templomba mész, ott Isten jelenlétébe érsz. A Biblia világosan mondja az 1. Korintus levél 3. fejezetében, hogy Istennek temploma szent. És mi a következő mondat? Istennek temploma szent, ezek vagytok ti. Az Isten az emberben akar szállást venni. Az Isten az emberi szívet akarja átalakítani. Hogy előbb említettem, a Biblia tanítása az erkölcs, az emberi jellem átformálódása. Tehát Istennek temploma szent, ezek vagytok ti. Nagyon világosan felfedezték ezt Bibliát ismerő emberek az elmúlt évszázadokban. Örök is hozzáférhetnek itt egy könyvhöz, Koméniusznak a Világútvesztője és a Szívparadicsoma című művéhez. 17. században világosan, feketén-fehéren leírta, hol kerestél engem, kedves vándor? Kerestél a világban, kerestél templomokban, miért nem a szívedben, a gondolkodással, a Biblia megismerésével kerestél engemet? Hát én itt vagyok veletek, ha befogadjátok a beszédeimet. Én az Isten itt vagyok veletek, segítlek benneteket, ha befogadjátok az én szavaimat, és úgy éltek, ahogy én mondom nektek. És Pál apostol erre teszi a hangsúlyt. az Isten, mint teremtő Isten, mint világot fenntartó Isten, aki mindeneknek életet, lehelletet ad. Nagyon szépen belefűzi a 28. versét, hogy mint a ti költőitek közül is mondották némelyek, mert az ő nemzetsége is vagyunk. Ha valaki kézbe veszi a sztoikus etikai antológiát, a gondolatkiadó adta ki pár évtizeddel, talán 15 évvel, 20 évvel ezelőtt azt is, megtalálja egy ismeretlen, szinte ismeretlen nevű sztoikus költőnek a versét, a Hymnus Zeushoz című versét, amelyben ott van ez a sor, hogy igen, Istenben élünk, mozgunk és vagyunk, hogy az ő nemzetsége vagyunk. Pál apostol, amikor beszélt egy ilyen a kultúrájukra büszke embereknek, akkor azt mondta, hogy igen, hát a ti költőitek is ezt mondták. Nem istenkáromlás fölhasználni a költészetet és a művészetet, hogyha az ugyanazt mondja, amit az Isten mond, ha az Isten lelkétől indítatva szólottak. Ezek az emberek is bizonyos részleteiben a művészet rendkívül jól felhasználható. Pál apostol ezt nem hagyta ki. Mivel hogy azért az Istennek nemzetsége vagyunk, nem kell azt gondolnunk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, emberi mesterség és kitalálás faragványához hasonlatos az Istenség. E tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten, mostan parancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek. Pál apostol hivatkozott arra, hogy az Isten megtérésre akar mindenkit elvezetni. Gondolkodásmód megváltozása, élet megváltozása akar vezetni. Pál apostol itt azért olyan fogalmakat is kiejtett, amelyek a legvájtafülű embereknek is úgy hangozhattak, mint a legnagyobb tudomány. Például, amikor azt mondta, hogy Isten megteremtett bennünket, és meghatározván időnket és lakásunknak határait a 26. versben. Nem tudom, hogy valaki ráismere arra, hogy itt az apostol miért mondta ezt. Hogy Isten megteremtett bennünket, és időbe helyezett, és térbe helyezett bennünket. Az egész görög filozófia hasznos, hangos volt a kategóriáknak a tanától. Ugye a híres arisztotelészi 10 kategória, hogy lehet a világot kategóriákba helyezni. Minőség, mennyiség, viszony, arány, stb. Tulajdonképpen az egész európai gondolkodás, filozófiai gondolkozás e körül forog mind a mai napig. Kantnak, a híres német bölcselőnek a két nagy kategóriája. Azt mondta Kant, hogy két nagy kategória van, amivel minden leírható. A tér és az idő. Mindannyian térbe élünk, és mindannyian időben élünk. Hát Pál apostol ezt így mondta. Ha valaki filozófiát akar keresni a Bibliában, a Biblia játszik könnyedséggel, elmondja azt, hogy igen, van ebben igazság, amit évszázadokon át kerestek, hogy írható le a létezés, hogy írható le fogalmilag a lét, az élet. Igen, idő és tér. Az Isten gondoskodott arról, hogy az időnket mire szánjuk, az időnket hogy osszuk be, hogy 6 napon át munkálkodjunk, a 7. nyugodjunk meg. Isten a térbe is elhelyezett bennünket, hogy hogyan dolgozzunk, hol éljünk. Tehát Isten olyan törvényeket adott, amelyeket be se a sztoikusok, se az epikúreusok nem tudtak belekötni. Kant előtt 18 évszázaddal Pál a kanti két kategóriát helyezi az arisztotelészi 10 kategóriára. Miért? A Biblia teljesen világosan és egyértelműleg fogalmak nyelvén is meg tudja azt mondani, amiért 18 évszázadig még küzdött az emberiség. Itt van benne. De ugyanígy megmondja azt, hogy Isten szeretné, hogyha megváltoznátok ti emberek. Az Isten megtérésre hívja az embert. És eddig azt mondhatjuk, hogy valami csodálatos ez a beszéd. Az együttérzés, a bizalom felkeltése, a gondolkodás vezetése. Eddig nem is szólnak közben, nem, erre nem tudnak mit mondani, itt nem lehet vitatkozni. Itt mindenre csak bólogatni tudtak az aténiak magukban. De itt a beszéd megbicsaklik. Itt a beszéd megbicsaklik. Pál apostolnak hogy kellett volna folytatni ezt a beszédet? Úgy kellett volna folytatni, hogy világosan és egyértelműen beszéljen a bűnök elrendezéséről és Jézus áldozatáról. Beszéljen arról, hogy Jézus mit tett, és miért kellett, hogy keresztre feszítsék. De, hogy úgy mondjam, Pál apostol nem mert erről beszélni. Az még nagyon szép, hogy Krisztus nevét se ejti ki, mivel hogy rendelt az Isten egy napot, melyen megítéli majd a föld kerekségét igazságban egy férfiú által. Ez nagyon szép, hogy Jézus így nevező, hogy egy férfiú. Mert hogyha azt mondja, hogy Jézus Krisztus, akkor azt mondják, hogy miféle keleti istenség, mi a neve, vagy mit akarsz mondani? Ez nagyon szép, hogy azt mondja, hogy egy férfiú által, de hogy utána nem beszél, hogy ez a férfiú mit tett, amikor itt ezen a földön járt. Hanem ezt, hogy úgy mondjam, Pál apostol átugorja, és azt mondja, akit arra rendelt az Isten, bizonyságot tévén mindenkinek, azáltal, hogy feltámasztotta őt a halottaiból. Tehát Pál rögtön Jézusnak a feltámadására tért rá. Egy nagyon fontos láncszemet kihagyott. Az első korintusi levélből tudjuk, hogy Pál apostol erre rájött, és nagyon bánta a dolgot. Ha valaki elolvassa az első korintusi levél első két fejezetét, főleg az első fejezetet, azért beszél ott Pál apostol arról, hogy én most már nem akarok másról tudni, csak Jézusról, mint egy megfeszítetről. Mert Jézus ugyan botránkozás a zsidóknak, bolondság a pogányoknak, de akik hisznek, annak az Isten ereje. Pál itt még fél Aténban, azt gondolja, hogy ha kiejti Jézus nevét, vagy beszél a keresztáldozatára, akkor legyintenek rá, és azt mondják, hogy ugyan hagyd abba, mit érdekel bennünket. Valaki a keresztfán végezte, és te ezt akarod nekünk, mint világ megváltó megoldást mondani, nekünk dicsőség kell, legalább nagy gondolatok, vagy élvezetek, számunkra ez az életnek a megoldása, de Pál apostolnak itt nem szabadott volna kikerülnie. Persze ilyenkor szokták mondani, hogy az vesse rá először a követ, aki az életben nem tett meg már ilyen hibákat, nem követett el ilyen hibákat, hogy úgy éreztük, hogy az embereknek valamit nem fognak elfogadni, és inkább kikerültük. Bizonyos dolgokat nem lehet kikerülni. Bizonyos dolgokat nem, főleg nem így, hogy a halál nélkül a feltámadásról beszél. És ennek meg is lett a hatása. Mikor pedig a halottak feltámadásáról hallottak, némelyek gúnyolódtak, mások pedig mondták, majd még meghallgatunk téged e felől. És ilyen módon Pál kiment azok közül. Némely férfiak azonban csatlakozván ő hozzá hittek. Ezek között volt az Areopagita Dénes, és egy Damaris nevű asszony, és mások ővelük. De nem sokan. Lehet, hogy több száz, több ezres hallgatóságban egy ilyen félkezünkön vagy kétkezünkön megszámolható néhány ember figyelmét keltette fel ez a beszéd. Pál apostol azonban, amikor továbbment Aténból Korintus irányába, és később, amikor a korintusi leveleket írta, akkor szövegszerűen is visszatért, mint egy közvetett módon erre a beszédre, és sajnálta azt, hogy ő Krisztusról nem úgy prédikálta, hogy prédikálnia kellett volna. Hatalmas ez a beszéd, mondom, a fény oldalával főleg, de az árnyoldalát se felejtsük el. Pál apostol is elkövetett hibákat. Ő is küzdő ember volt. Ő is felül kellett, hogy bírálja magát. És innen ment Korintusba, ahol másfél évet töltött, és ahonnan írta ugye a Tesszalonika belieknek a leveleket, itt várta be Sílást és Timóteust, és azután a korintusi egyház alapítás, közösség alapítás után, amelyről majd később lesz szó, áthajózott Efézusba, és Efézusban sem töltött sok időt, mert szinte érezte, hogy majd lesz egy olyan időszak, 3 évet fog majd legközelebb tölteni Efézusban, amikor többet lesz ott, meglátogatva itt még néhány szigetet, Ródosz sziget érintésével, tulajdonképpen visszatér Cezáreába, majd Jeruzsálembe, és utána Antiókiába. Kedves hallgatók, sok tanulság van még ezekben a történetekben. Én a vetítés előtt még egy rövid utolsó mozzanatra szeretném fölhívni a figyelmet. A Cselekedetek könyve 18. fejezet, 11. és 17. vers közötti részletre, amely Korintusban ennek az Akhája beli tisztartónak, Galliónak a magatartását húzza alá. És hogy befejezésül miért erre hívom fel a figyelmet, az a következő. Ha valaki elolvassa az apostolok cselekedeteit, fölteti a kérdést, hogy itt egy római birodalomban vagyunk. Mit szólt a kereszténységhez az államhatalom? Az államhatalmat vagy a zsidók, vagy a pénzemberek, vagy irigységből megint a zsidók mindig próbálták a kereszténység ellen fordítani. Úgy akarták feltüntetni a kereszténységet, mint valami izgató vallást. hogy ne mondjam, mint valami olyan szektát, amire nincs és nem is kell, hogy legyen szükség. Nagyon párhuzamos a mostani világ is, ma is sokat hallunk Magyarországon szektázásról, és egyéb más dolgokról, mint hogyha ez lenne az országnak a legnagyobb gondja és problémája. Most, hogyha itt lenne néhány politikus az országból, azt mondanám nekik, hogy a Gallionak a magatartása a mértékadó. Gallio, aki a híres filozófusnak, Szenekának volt a testvére, a következőképpen járt el akkor, amikor Korintusban szakasztott ugyanaz történt, mint az előző városokban, és Pál apostolt és a munkatársait perbe akarták fogni. Olvasom a 18. fejezet 11. versétől. És ott lakozott, mármint Korintusban, egy esztendeig és 6 hónapig, tanítva köztük az Isten igéjét. Mikor pedig Gallio volt Akhája tisztartója, reá támadtak a zsidók egy akarattal párra, és vitték őt a törvényszék elébe, mondván, ez a törvény ellen való istentiszteletre csábítja az embereket. Mikor pedig Pál meg akarta nyitni a száját, mondta Gallio a zsidóknak, ha valóban valami bosszútételről vagy gonosz cselekedetről volna szó, zsidók, igazság szerint meghallgatnálak benneteket, de ha tanításról, nevekről és a ti törvényeitekről van kérdés, ti magatok lássátok, mert én ezekben bíró nem akarok lenni. És elűzte őket a törvényszék elől. A görögök pedig mindnyájon Szosztenészt, a zsinagógának fejét megragadván, verték a törvényszék előtt. De Gallio velük semmit sem gondolt. Kedves hallgatók, végre vannak tiszta fejű emberek. Ritka dolog ám ez a világban. Hát ha még az államigazgatásban vannak. De ott is vannak. Lehet ebben reményünk. Gallio ezeknek az őse. Azt mondta Gallio. Látta Gallio, hogy a zsidók mindenképpen Pált valamiféle módon rá akarják bizonyítani, hogy Pál közveszélyes ember. Azt mondta nekik, nézzétek, ha Pál valami közösségre nézve rossz dolgot csinál, ha valami gonoszság, ha lop, csal, vagy nem tudom, akkor foglalkozom az üggyel. De hogyha ti eszmei kérdéseket hoztok fel, hogy úgy mondjam, vallási kérdéseket. Vallási kérdésekben én, mint állami alkalmazott, nem vagyok illetékes. Meg se hallgatlak titeket. Az apostolok cselekedetei egykor és ma. Nagy kérdés, hogy vannak-e meg lesznek-e Galliók. Mert ma nagyon sokszor azt látjuk, hogy az állami tisztségviselők tulajdonképpen egy sugallatnak engedelmeskednek. Miféle sugallatnak? Itt bizonyos egyházi emberek elhitetnek velük. Tulajdonképpen azért veszélyes, ha az állam és az egyház valami módon összefonódik a leglazább szálakkal is, mert ilyenkor az szokott megtörténni, hogy az egyházi befolyás mindig az államon keresztül akar érvényesülni, mert önmagáról el akarja terelni a figyelmet. Ilyen volt például Európa legsötétebb fejezete, a Szent Inkvizíció. Ugye a Szent Inkvizíció is azt mondta, hogy kihallgatja vallási kérdésekben az embereket, majd átadja az államhatalomnak, majd ő megégeti őket mágián. És az államhatalom megégette őket mágián. Ha nem lett volna Szent Inkvizíció, semmelyik államhatalomnak nem jutott volna ez eszébe, hogy embereket megégetni mágián. Azért mondjuk, mert egy eszmei kérdésben a fönnálló püspökkel nem értettek egyet. Hát mi köze van egy államhatalomnak ahhoz, hogy vallási kérdésekben ez az ember meg az az ember mit hirdet? Kedves hallgatók, itt látjuk, hogy milyen hatalmas érték a polgári szabadság. Az ókori világban nem volt polgári szabadság. A római birodalom egy kemény elnyomó gépezet volt, de voltak Galliók. Voltak Galliók, akik azt mondták, hogy kérem szépen, vallási kérdésem, én maradja ki a játékból. Engem csak az érdekel, hogy valaki, ha betörő, letartóztatom. Ha valaki lop, akkor letartóztatom, foglalkozom az üggyel. De hogyha ti zsidók elkezdtek itt előttem vitatkozni, hogy ti más gondoltok a Bibliáról, mint Pál apostol, nevekről, törvényekről, stb., és elűzte őket a törvényszék elől. Nagy kérdés, hogy lesznek-e Galliók. Egyszer jártam egy faluban, és azt mondja nekem a polgármester, hogy ne haragudjon, de megkérdezem a következő dolog felől, hogy a falunk több vallású, több felekezet van. Az egyik felekezet előállt azzal, hogy nincs neki énekeskönyve. Nyomtasson a falu neki énekeskönyvet. Aztán maga mit tanácsol ebben az ügyben? Mondtam, polgármester úr, hát a faluban az a felekezet, méghozzá a legnagyobb felekezet, hát ha nincs énekeskönyve, adjon össze pénzt, vagy nem tudom mi is, hát nyomtassanak maguknak énekeskönyvet, ne a falu nyomtasson nekik énekeskönyvet. De azt mondja, nálunk van egy olyan szokás, hogy amikor valaki meghal, az énekeskönyvet beteszik a koporsóba. Ezért elfogytak az énekeskönyvet. Hát azt mondja, de hát a tulajdonképpen hát ez a legnagyobb felekezet, nekem nyomattatnom kell 2000 énekeskönyvet. Nézd, hát polgármester úr, hát a különben nagyon híres polgármester, minden évben egy-két cikket olvasok róla a különböző újságokban, és nagyon rendesen, mert mondom, nézd, polgármester úr, hát ez az ön lelkiismeretére van bízva, én az ön helyében nem nyomatnék énekeskönyvet. Ön azzal kell, hogy foglalkozzék, hogy a faluban nem dőlnek-e össze a házak, van-e mindenkinek munkája, van-e úthálózat, mikor vezetik be a telefon, de azzal, hogy énekeskönyv legyen, amit betegyenek a koporsóba, amikor eltemetik azt az ember, hát most elnézést kérek, de ez nem egy polgári hatalomnak a feladata. Hát kinyomatta az énekeskönyveket. Most valaki azt mondaná, hogy micsoda kis bűbájos történet. Minden rossz dolog a kicsiből kezdődik. Mi lesz majd ezután? Mondjuk előáll azzal az a felekezet majd egy mondjuk egy nagyobb kéréssel. Akkor majd azt is megtesz. Aztán előáll még egy kérés. Aztán azt mondja, hogy hát van a falunkban egy másik felekezet is, a Csudavinnél, miért vannak ezek itt a falukban, polgármester úr? Mondjuk üzze ki ezeket a falukból, akkor majd azt is megteszi. Szóval minden dolog a kicsiben kezdődik, és a kicsiben kell világos gallió gondolkodás. Elűzte őket a törvényszékre, nem foglalkozott ezzel a dologgal. Kedves hallgatók, a mai világ sajnos nem e felé tart, és nagyon látjuk is, hogy miért nem tart e felé, mert az emberek nem gondolkoznak. Egyrészt nincsenek béreabeli keresztény közösségek. Keresztény közösségek is kapva kapnak az államhatalom után, és főleg ha pénzről van szó, és az államhatalom is kapva kap azután, hogy a maga ingatag helyzetét bizonyos vallási közösségekkel vagy vallási hatalmakkal dúcolja alá. Veszélyes világban élünk. Ezért élünk veszélyes világban. Mert akkor, amikor az államhatalom ki van szolgáltatva egy eszmei hatalomnak, akkor, hogy mikor fog az az eszmei vallási hatalom ezt meg azt mondani, az már csak idő kérdése. Ez nem azért nem történt meg, mert ők nem akartak még mondani, hanem azért nem történt meg, mert van Isten az égben, és még visszatartja a szeleket azért, hogy minden ember az evangéliumot megismerhesse. De amikor az Isten hagyja majd ezeket a folyamatokat felgyorsulni, az egyházi hatalmak nem lesznek restek abban, hogy mire kérjék fel majd az államhatalmat. Ez már egyszer lezajlódott, és úgy hívták 1300 évig, hogy középkor. És úgy látszik, az emberiség nem tanul abból, ami sötétség, borzalom volt, és az emberiség újra belesétál egy ilyen helyzetbe, amibe Gallió nem sétált bele. Nézzük meg most befejezésül, nagyon rövid a vetítés, hogy mit is tudunk illusztrálni ezekből az eseményekből. Látjuk, aki talán nem látta messzebbül, itt látjuk a második missziós utat, tehát ez egészen pontosan, ez azért jó pár ezer kilométer, tetszenek látni, itt van a lépték, hogy ez 300 kilométer. Tehát ez több ezer kilométeres út volt, innen Jeruzsálemből Antiókia, a Pál szülővárosa, Tarzus, Derbé, Lisztra, Ikónium, Antiókia. Itt akartak ebbe először erre, utána erre az irányba menni, Bitínia felé, innen aztán Troás felé, itt a Szamotráki érintésével Filippi, Tesszalonika, Béra, utána Atén, Korintus, és innen Efézus, és egy tengeri úttal vissza, és akkor újra Antiókia. Nézzük a következő képeinket. Ugye emlékezzünk rá még, hogy Lisztrában mi volt a helyzet, ahol Pált, mint Merkúriusz, illetve Ikóniumban, Pált és Barnabást, mint Zeuszt és illetve Jupitert és Merkúriuszt akarták tisztelni. Ezt a képet már láttuk, hogy ugye bikát vittek áldozatul, és Pál előtt és Barnabás előtt akarták megáldozni, tehát a legsötétebb bálványimádásba merült kis-ázsiai városok voltak ezek. A mai történetünk középpontja azonban Atén. Egy légi felvételről látjuk nem is a mai pár évtizeddel ezelőtti Atént, ez ugye az Akropolis, vagyis hát a régi fellegvár, ahol megmaradt templom romok fogadják most itt a látogatókat, és itt az Akropolisznak az oldalán volt tulajdonképpen az agóra, tehát az aténi piac tér, és itt lehetett, körülbelül itt van az az Araios Pagos, ez a domb, amire Pált fölkísérték, és itt egy óriási tömeg gyűlhetett össze, és hallgathatta Pálnak a beszédét. Ha más irányból nézzük, tehát most nem légi felvételről, hanem oldalirányú felvétel, ugye itt van a fellegvár, és körülbelül ez itt az Araios Pagosnak, az Árész dombja, a nagy tanácsnak a dombja, és itt vannak alatta a bizonyos építmények, amelyek már a római korból származnak, ezeket is nézzük következő képeinken. Ez például egy színház itt az agóra mellett, ma is rendeznek itt előadásokat, vagy a másik képünkön látjuk, hogy Herodes Atticusnak az Odeonja, hát ugye nagyon szerették a görögök a színházakat, és hát elég nagy színházakat is, 20-30 ezer nézőt befogadó színházakat építettek, egyébként az Efézus is ilyen nagy lesz, azt majd mindjárt látjuk. Ez az a bizonyos felirat az ismeretlen Istennek, megtalálták ezt a, hát legalábbis nem a szobrot nyilván, hanem a szobornak a feliratát, amelyet az agóra beli ásatások felszínre hoztak, ebbe kapaszkodik bele Pál, amikor elkezdi a beszédét, amikor azt mondja az aténiaknak, hogy ti is istenfélők vagytok, csak az a probléma, hogy ti egy misztikus Istent, vagy egy magatok választotta Istent, egy ismeretlen Istent akartok tisztelni, a valóságos, az élő, az önmagát kinyilatkoztató Istennel szemben. Jézus föltámadásáról beszélt Pál. Nagy dolog a föltámadás, de azt gondolom, hogy a föltámadásról, amit itt Bellininek a festményén láthatunk, nem lehet igazán beszélni, tehát logikailag se lehet igazán beszélni Jézusnak az áldozata a kereszt halála nélkül. Jézus, akit Pál úgy állított az aténiak elő, hogy majd jön egy férfiú, aki megítéli a föld népeit. Erről szól az idézett élet és tudomány beli cikk. Én is most figyeltem fel erre a cikkre. Teszem, hogy tudni, hogy a japánok restaurálták a Sixtus kápolnát, és sok minden dologra fény derült. Például Michelangelo eredeti szándékáról, hogy miféle fényhatások vannak, rejtett fényhatások. Aztán arról, hogy hol festették át például. Krisztus második eljövetelét ábrázolja, ugye középpontjában, fölötte van Jónás alakja. Talán nagyítsuk ki ezt a részletet. Ezt éppen nem festették át, mert hát ezt átfesteni nagyon nehéz lett volna. Több mellékalakot átfestettek az újabb pápák mindig, ahogy jöttek, ez nem tetszett, az nem tetszett, és nem találkozott a teológiai felfogással. De megvallom őszintén, most kezdtem arról gondolkodni, hogy például Máriát ide kellett, hogy fesse Michelangelo. Mert ugye a Mária kultusz már ugye javában legnagyobb erejében volt, 1517 az már a lélek halhatatlanságának, a tanának az elfogadása a lateráni zsinaton, de hogy Michelangelo, tessék megnézni, hogy miért így festi meg Máriát. Nem is arra néz, amerre Jézus, mint hogy egy teljesen, ugye ebben ide kell festenem, ide festem, de egy mellék alakká zsugorítja, oldalt néz, teljesen szemtelenül, tehát nem úgy, mint a középkorban, hogy állandóan Mária bírja rá Jézust, hogy ezzel ilyen legyen, azzal olyan legyen. Nem, Jézus határozott. Egyeseknek életet ad, másoknak viszont elveszi. Csak két lehetőség van, hogy a két karnak ez a nagyon határozott megfestés, hogy vagy örök élet, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz benne, az meg ne halljon, hanem meg ne halljon, tehát a lenti kar, hanem örök élete legyen. Tehát Michelangelo amennyire csak lehetett, határozott volt. A cikk arról szól, hogy Michelangelo mennyire közel volt a protestantizmushoz és a vallási reformokhoz, és amennyire csak tehette ezt ezen a híres utolsó ítélet freskó sorozaton is érvényre juttatta, az egy más kérdés, hogy utána átfestették. Most viszont a restaurálás közben világossá vált, hogy mi származik Michelangelótól és mi a későbbi átfestőktől. Majd erről talán, ha lesz egyszer időnk, beszélünk, mert sokkal több kép is van erről. Igen, hát ezt hagyta ki Pál. Krisztust mind megfeszítettet prédikálni. Krisztus, aki magára vette a bűnöket, amelyekért nekünk kellene meghalnunk. Lukács Kranachnak az olajfestménye, tetszenek tudni, akik már régóta járnak, sokat vetítem, mert az egyik legmarkánsabb bemutatása, hogy Jézusnak a halála más volt, mint ennek a két másik embernek, akár a jobblatornak, akár a ballatornak a halála. Jézus magára vette a világ bűneit, és ezért a kárhozat tapasztalatát kellett megízlelnie, hogy Jézus mit tett ezzel, és micsoda óriási áldozat ez. Ezt Pálnak érvényre kellett volna juttatni az aténi beszédében. Korintusban aztán már, mehetünk tovább, felülvizsgálta felfogását, különben Aténnak, ez most már nem Atén, bocsánat, maradhatunk, megfordítva. Általában a görög városokban voltak ilyen agórák, a mostani agóra, amit látunk, az nem az aténi, hanem a korintosi, hiszen ott is óriási terület volt arra, hogy emberek jöjjenek, menjenek és beszélhessenek egymással. Itt is volt a zsidóknak zsinagógájuk, valószínűleg itt volt a helye, és itt volt a korintusi agóra a sok-sok építménnyel, tehát nyilván itt adtak, vettek, és közben pedig eszméket is lehetett hirdetni. Következő képeken láthatjuk, hogy mi maradt Korintusból. Állítólag ezen a kapun érkezett Pál a városba. Aztán korintusi részlet, Korintusnak a romjai, tehát a régi Korintus, ahogy mondják. Ugye maga a város az itt most mellette van. Akkor még nem volt meg a korintuszi csatorna, tehát a 8 kilométeren átvontatták a hajókat, és ez az ókori város rendkívül züllött volt. Volt is egy ige, ez a korintusiaskodni, így lehet lefordítani. Hát ez olyan, mint a Sodoma és Gomora körülbelül. Tele volt bordélyokkal, és mentünk tovább, és hát csapszékekkel. Tulajdonképpen, ami megmaradt ebből a városból viszonylag így talpon állva, ez az Apolló szentély volt. Apolló isten kultusza a görög vallásnak egy későbbi változat, ugye a Zeus kultusz háttérbe szorulásával jön az Apolló kultusz. Szókratész azt mondja, hogy ő azért imádja Apolló istent, mert a nevét így lehet lefordítani, hogy nem sok. Most ő nem sok istent imád, mert sok istenben nem lehet hinni, vagy egy isten van, vagy egy sincs. És az Apolló isten kultusz egy aféle híd volt a monoteizmus felé, és ennek az Apolló szentélynek néhány oszlopa maradt itt meg ebben a stílusban. Ugye a Dór és a Jón után a korintusi stílus nagyon híres. A Korintus egyébként festői vidéken, tehát a hegyeknek az alján feküdt, és mellette ugye ez az öböl, keletre és nyugatra is volt kijárása, az Adriai tengerre is, meg az Égei tengerre is. Lényegileg azonban ennyi maradt meg Korintusból, aki végig akar sétálni a rommezőn, ilyen embernagyságú romok között a város főutcáján végig sétálhat. Pál apostol másfél évig élt itt egy sátorkészítő zsidó házaspárnak a vendégeként, akiket Korintusból illetve Rómából elűztek, egyébként Claudius császár uralkodása idején vagyunk, és Claudius valóban zsidó pogromokat vezetett be. Ez a másik kapu már a másik nagyváros kapuja, ez Efézus. Efézus 250 ezer lakósú város volt, ez az efézusi amfiteátrum, ide vitték Pált a felbújtott tömeg, erről fogok majd beszélni a következő előadásom Pál és Efézus kapcsolatáról. Körülbelül több mint 30 ezer ember fért el ezeken, döbbentes módon meg tudták különben a görögök építeni. Ma is úgy vezetik itt a látogatókat, hogy itt egy kis selyempapírt eltépnek itt lent, és dübörögve szólít fönt. Rendkívül jó akusztikát tudtak kölcsönözni ezeknek az építményeknek. Efézusból azonban sok minden fönnmaradt, például az efézusi diána, az egyik legborzalmasabb, hát ilyen több mellű istenség, ugye azért készítettek ilyen sok mellett neki, mert a bő termékenység istene volt, és ezeket a szobrokat készítették az ötvös művesek, akik persze megint a pénz miatt rátámadtak Pálra, mert hogy ő nem mondta azt, hogy nagy az efézusi diána. Efézusnak a megmaradt részei, ez is hegyvidék veszi őt körül, most Törökország nyugati partvidékén lényegileg egy kisváros, abban az időben Ázsia provincia székhelye volt, tehát római provinciai székhely volt, megmaradt épületek erősen rakott téglával, és megmaradtak ezek a Diana ábrázolások is, meg a kultikus Zeus ábrázolások is, tehát sok minden felszínre hozott itt a régészásó Efézusban. Nem beszéltem erről, ez is a második missziós úton volt, hogy amikor Pál itt hirdette az igét, akkor előhozták ezeket az okkult könyveket. 50 ezer mértékegység ezüst értékű könyveket égettek el. Nem kell szégyelnünk a könyvégetéseket. Ma a könyvégetéseket úgy magyarázzák, hogy micsoda barbár tett, hát ugye a hitleri Németország égetett el utoljára könyveket. Ez félreértés, mert minden hatalom általában égetett könyveket, leginkább Róma a történelme során, de nem kell szégyelni a keresztény könyvégetést. Tudnék, ezek a könyvek ne kerüljenek halandó emberek kezébe, mai szóval New Age könyvek. Mondhatnám konkrétan édesvíz kiadó könyvek. Ezek csak egy helyre valók, azt hiszem ott is jól járnak, hogyha mágiára vetik őket. Döbbenetes különben a ilyen könyveknek a terjedése az ókori világban, azért szegénység is volt meg, ezeket akkor másolták, nem volt könnyomtatás, másolták, és az emberek ezeket az okkult könyveket annyira falták, mint a Blaha Lujza téren vagy a Kolozsi téren veszik ma is ezeket a borzalmas okkult könyveket.